Keressük ki Bibliánkból Máté Evangélium a 7. fejezetét. Máté Evangélium a 7. fejezetét nyissuk ki, ez a hegyi beszéd vége, és a 7. versről a 11-es versig terjedő szakaszt fogom olvasni. Álljunk fel, és így kövessük figyelemmel is igéjét. Tehát Máté Evangélium a 7. rész, 7. versről, így szól Isten beszéde. Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az közöttetek, aki ha kenyeret kér a fia, követ ad neki, vagy ha halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérik tőle. Ima a hétköznapokban ez a ma esti témánk, és szerintem nem fogom ma vele végezni, mert túl sok hétköznap van ahhoz, hogy minden példát, vagy minden helyzetet felsorakoztassunk. Ilyen bárfokozóként szeretnék ma beszélni, hogy belelássunk abba, hogy Isten milyen hatalmas Isten, és Isten mennyire részt akar venni a hétköznapjainkban. Ha azt a szót halljuk, hogy imádság, akkor valami szent dologra gondolunk. Ha azt a szót halljuk, hogy imádság, vagy imádkozni Istenhez, akkor valami nagyon magasztos dologra gondolunk. Ez így is van, mert az élő, a személyes Istennel kerülhetünk kapcsolatban. Azzal, aki teremtette ezt a mindenséget. Azzal, aki, ahogy énekeltük az elő, megváltotta az életünket. De mégis el kell azt is mondani, hogy az imádság nem csak szent, hanem része kell, hogy legyen a hívő ember mindennapjainak. Egy Bonhoeffer idézettel szeretném kezdeni szolgálatomat. A reggeli imádság határozza meg a napot. Az elpazarolt idő, amely miatt szégyenkeznünk, a kísértések, melyekben elesünk, a rendetlenség és az illetlenség a gondolatainkban és a többi ember iránti bánásmódunkban gyakran az elhanyagolt reggeli imádság következményei. Dietrich Bonhoeffer talán a 20. század egyik legnagyobb teológusa volt, modern mártírként élte az életét, őt a nácik halálra üldözték, mert ő kiállt Hitlerrel szemben, és azt merte mondani, hogy Hitler úr, amit maga tesz, az Isten elnövétek. Hát onnantól kezdve az életért kellett küzdjön. Nem csak ő fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, hanem számos zsoltárban találkozunk reggeli imádságokkal, vagy olyan imádságokkal, amit napközben mondanak el a zsoltárírók, a hétköznapokban, a problémákban mondanak el a zsoltárírók, nem a templomban. Nem az Isten tiszteleti helyen, nem egy szent helyen, hanem háborúban, nehézségekben. Szeretném megkérdezni, hogy milyen problémáink vannak. Nem tudom, hogy ki érzi néha úgy, hogy mindjárt elszakad a cérna, és nem sok tartja már azt a dolgot, amitől függünk. Hát ekkor vagy az öngyilkosság, vagy valamilyen egyéb dologon menekül az ember, alkohol, vagy kicsapongások, vagy éppen egy olyan buta foglalkozás, vagy egy hobbi, ami feletteti velünk a mindennapi problémákat, de nem fogja ezt a zsineget, vagy ezt a kötelet összefoltozni, összeerősíteni. Szokták esküvőkön prédikálni, hogy a hármas fonál az nem szakad el egy hamar. Tehát ott is ott van az emberi oldal, a férfi és a nőnek a szerelme, a vonzalma, és ott van benne az Isten, ami sokkal hatalmasabb és vastagabb fonálként kell részt vegyen, vagy vesz részt egy házassági kapcsolatban. De amikor nem ilyen szent dologról beszélünk, mint a házasság, vagy éppen nem az imáházban vagyunk, és nyugodt körülmények között üljük meg az Isten tiszteletünket, hanem úgy érezzük, hogy nem sokára elszakad a célnak. És akkor nagyon fog csattanni. Akkor beszéltünk a munkahelyi stresszről, vagy iskolai elvárások, itt a gyerekekhez is hadd szóljak. Többet is többet kell tanulni. Azt mondja a Biblia az utolsó időben, el fog szaporodni, vagy meg fog sokasodni a tudás az emberek fejében. Nem akarok senkit megsérteni, csak egy tényt hadd közöljek. A ti unokáitok, akik 65 év fölött vagytok testvérek, sokkal többet tudnak, mint ti. Nem élettapasztalatban, mert ahhoz idő kell, hogy ezt megszerezzék, de sokkal több száraz információ van a fejükben. Mire mennek vele, ez majd kiderül, hogyha ők is 65 évesek lesznek, mert a ti életeteket látjuk, hogy ki mit csinált, hova jutott el. De ennyire többet tesznek terhet a gyermekekre. Ez egy valahol egy nyomás. Beszéltem a munkahelyi nehézségekről, egyéb feladatok. Vagy ha nézzük a pénztárcánkat, lehet tele van sárga sekkel. Az jön minden hónapban. Mondta valaki egy viccben, hogy ha nincsen társaságod, akkor két hónapig ne fizesd be a számláidat, több cégtől fognak érdeklődni irántad. Tehát jönnek ezek az elköltött, elfogyasztott dolgainkról a számlák, amiket azért is ki kell fizetni, mert azt már elhasználtuk. Tehát az nem egy bevásárlás, egy leendő dologért, hogy beteszem a kosárba, vagy nem, hanem azt már elköltöttük. Azt utólag kell kifizetni. Vagy ha a hitelre gondolok, a Biblia int bennünket, tanít abba, hogy tartózkodjunk, maradjunk távol hitelektől, de aki tudatosan vagy tudatlanul benne van egy hitelbe, annak nagy feszültség, hogy ebből kijöjjön. Tapasztalhattuk ezt személyesen. Nem fórumon vagyunk, tehát most nem fogom körbeadni a mikrofont, hogy a satöbbihez miket tudnánk írni, de úgy gondolom, hogy akik anyaként vannak jelen, és neveltek, vagy nevelnek gyermekeket, azt is odaírhatjuk, hogy hát az is egy világbajnokság is. Azon vagy nyer valaki, vagy kezdheti előről, vagy más feladatokat is belehozhatnék. Vagy akik vezetőként ülnek itt, és felelősséget vállalnak emberekért. Az is egy stressz helyzet, hogy ki tudjam őket fizetni a hónap végén. Legyen elég pénz, hogy a fizetésüket oda tudjam adni. Sok olyan feladat van, ami nem szent, hanem profán, mert a hétköznapunkban történik, és úgy gondoljuk, hogy Istent ebből ki kell hagyni, mert ez a munkahelyen, ez a családban, ez az iskolában, ez az utcán történik, de akkor lehet, hogy úgy érezzük magunkat, mint ez a kötél, hogy nem sokára elszakadunk. Én hiszem azt, hogy Isten be akar jönni a hétköznapjainkba. Isten részt akar venni a mindennapjainkban, mégpedig úgy, hogy meghívjuk őt. Behívjuk, hogy ne így érezzük magunkat, mint ez a kötél, hogy nem sokáig bírom, hanem hogy az Isten erejével, az Isten hatalmával tudjam elvégezni azt, amit rám mérnek. Ha kell, akkor menekülni hitel elől, bár ő már nem él, úgy tudom. De Bonhoeffer akkor sem tagadta meg az Urat. A hitel miatt üldözték őt. Azt mondta Luther Márton, amikor a legtöbb feladatomban akkor tartom reggel a leghosszabb csendességet. Lehet úgy tűnik egy hitetlen szemlélőnek, hogy nem normális az a Luther Márton, hogy miért nem kezd el akkor hamarabb dolgozni, hogy befejezze a napot minél előbb. Mert érzi, és érzed, és érezzük sokszor, hogy nem tudjuk, nem bírjuk elvégezni azt. Akik ismerik Tóth Csanyit Debrecenből, ő egy igazgató, egy nagy cégnél, és azon gondolkodok, hogy benne vannak-e a top 100-asban, de nem is ez a lényeg. Csúcsvezető egy cégnél, több mint 100 ember van az ő felelőssége alá helyen rendezve, illetve egy gyülekezetnek a lelkipásztora, és amikor még főiskolára járt és csinálta a dolgozatokat, akkor elakadt az egyik munkájában. Programozni kellett, gyakorlaton volt egy cégnél, és nem tudta beszélni a programot, nem működött az a program. És amikor már majdnem veszekedett a laptopjával, akkor eszébe jutott az, hogy Isten teremtette a szilíciumot. A számítógépnek az alaplapja, az alkatrészei szilíciumból is készülnek. És elkezdett imádkozni, hogy Istenem, te engem megváltottál a bűneimből. Neked semmiség gondolatokat adni, hogy ezt a programot befejezzem. Én egy olyan számítógépben dolgozok, amit emberek építettek, de a te kincseidből, a te ásványanyagjaidból. És jöttek a gondolatok, elkészült a program, le tudta adni az egyetemen, illetve azóta annál a cégnél, mondom, igazgatóként dolgozik. Az első pontunk, amiről szeretnék beszélni, hogy a kéréseinknek, a mindennapi kéréseinknek az alapja Istennek a személye legyen. Isten az, aki kijelenti önmagát Jézus Krisztusban, és azt mondja, hogy gyermekemmé fogadtalak téged. És mostanában kitérhetek az alapigére, amit felolvastam, hogy Jézus tanítja a hegyi beszédben az embereket, hogy ti gonosz létetekre, tehát a bűnös ember, aki nem jó, hanem egy gonosz, egy bűnnel terhelt ember, tud jót adni a gyermekének. Hát ki az a szülő, aki kígyót vagy skorpiót ad a gyermekének, amikor az ételt kér? Hát nincs az a szülő. Az a szülő, aki megöli a gyermekét, mint ahogy hallottuk most a hírekben, amit Kaposváron történik, megölték azt a 11 éves fiút, vagy látunk gyermekeket azért éhezni, mert a szülők nem gondoskodnak róluk, az felelőtlenség, az bűn. De egy normális szülő gondoskodik az ő gyermekéről. Jelenkezzen az, és átadom mikrofont utána beszélhetőmet, hogy okosabb lehet, mint én, vagy jobb lehet, mint én. Nem, mint hogy én méltó lennék, hogy beszéljek, de te mindig megérdemelve etted a vacsorádat, amikor gyerek voltál. Te mindig megérdemelted azt a ruhát, amit kaptál a szüleidtől. Te mindig megérdemelted azt, hogy ők megöleltek és szerettek téged. Nem. Nem biztos. Azért szerettek, mert ők szültek téged. Igaz? Akkor is szerettek, ha rossz fát tettél a tűzre. Meg ha két rossz fát is tettél a tűzre. Biztos megkaptad a magadét, nem baj, ember lett belőled. Istennek az a helyzete, hogy ő képes bármire. Tehát amikor elkezdünk imádkozni, akkor legyen hitünk, mint ennek a testvérünknek volt, hogy egy nagyon profán dologban, egy modern eszközzel történő munkában kérje az Istent, hogy adjon neki gondolatokat. Talán meséltem azt Noszfajon, amikor volt egy kerületi konferenciánk, hogy két szülő, akik világból tértek meg, egyiknek is, másiknak is a szüleik alkoholisták voltak, kicsapták a gyerekeket, tehát az utca nevelte fel őket. Három gyermeket adott nekik az Úr, amiután megházasodtak, megtértek, megházasodtak, gyermekeket szültek. Három olyan fiúk, mint az apjuk, ilyen eleven gyerekeket, és hát otthon ment a dicsőítés. Jancsi csak így hívja őket, ez a üvöltés teli dologból. És nem tudták, hogy mit kell csinálni a síró gyerekkel. Megszoktattuk, tisztába tettük, megbüfüsztettük, és még mindig üvölt. Nem volt anyuka meg apuka, akit felhívhattak volna, mert ők így álltak egymásra, mert megtértek, baptisták lettek ezek a fiatalok. És elkezdtek az Istenhez könyörögni, hogy Uram, te teremtetted az embert. Miért üvölt a gyerek? Adjál gondolatokat. Én anya vagyok, ösztöneim vannak, de nem tudok rá. Meg tudták oldani a problémákat is, és azóta is nevelik ezeket a fiúkat. Istennek a hatalma félelmetesen nagy. És amikor mindennapi problémákban Isten segítségül hívjuk, az egy bizonyságtétli lehetőség. Nem sokára fogok imádságokat olvasni, majd ott látjuk, hogy miért gondol az ige, amikor arról prédikálok most, hogy hívjuk meg Istent a mindennapokban. Isten be akar törni nem csak a te életedbe, hanem a hitetlen munkatársad életébe is. Hogyan? A te imádságodon keresztül. Aki azt gondolja magáról, hogy ő mindenhez ért a szakmáján belül, az felfoghatott ember. Aki azt gondolja magáról, hogy ő mindent jól csinál a szakmáján belül a munkahelyét, az egy beképzelt, felfoghatott, görögös ember. Ha egy hívő ember, jó szakemberként elakad a munkájában, és felkiált a munkahelyén Istenhez, hát nem egy ilyen negyedórás ima közben járásban, hanem ahogy Jézus tanítja szintén a hegyi beszédben a népeket, hogy a ti imádságotok rövid legyen, nem úgy, mint a pogányok. Nem azért hallgatja meg az Urat imádságotokat, mert 5 órán keresztül imádkoztok. Kell 5 órán keresztül is imádkozni. Megvan annak a helye, majd erről is beszélek. Isten a rövid imát is meghallgatja. Szeretném, hogyha be tudnánk csukni a szemünket. Nem tudom, hogy Szirtes Andrást ki ismerte, vagy ki hallott róla. 40 évesen halt meg. Baptista lelkész volt, Gödöllőn szolgált utoljára, amikor ő meghalt. úgy tudom, hogy 4 gyermek édesapja, egy nővel a férje. A teológián sok mindent tanított, engem már nem, mert egy évvel később mentem a teológiára. András testvérünk emelt ki egy imádságot, vagy egy példázatot a Bibliából, átírta modern helyzetekre. Azért kérem, hogy csukjuk be a szemünket, hogy jobban el tudjuk képzelni a történetben szereplő embereket. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik fiatal, a másik idős. A fiatal megállt és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, életút, panaszkodó, vagy mint ez az idős is, csak megszokottságból imádkozó, kákán is csomót kereső. Én új énekekkel dicsérlek nap, mint nap, elmegyek minden konfira. Az idős pedig térdre borulva, szinte magába rosszadva így szólt, Istenem, elfáradtam a hitharcaimban, légy irgalmas hozzám. Jézus mondja, mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik idős, a másik fiatal. Az idős meghajtotta a fejét, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, könnyelmű, vagy mint ez a fiatal is. A pillanatnyi hangulatok mozgatta, a gyülekezeti életrendjét nem ismerő. Én egész életemben tiszteltem neveled, naponta imádkozom gyermekeimért és unokáimért. A fiatal pedig az előtérben állva, még hátul sem akart helyet foglalni, csendben így imádkozott. Istenem, látod, milyen üres nélküled az életem, légy irgalmas hozzám. Jézus mondja, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik karizmatikus, a másik konzervatív. A karizmatikus felemelte kezét és így imádkozott. Istenem, dicsőítelek téged, hogy nem vagyok olyan, mint a többiek. Szent lelked, kenete, áldásod nélkül látszat hívő, vagy mint ez a konzervatív is. Én uram, böjtölök éjszakákon át. Imádkozom naponta, bizonyságot teszek az embereknek. A konzervatív pedig távol állva még fejét sem akarta felemelni, és így szólt. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Jézus mondja, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz, mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Szintén két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik konzervatív, a másik karizmatikus. A konzervatív kezét összekulcsolva megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Érzelmektől hajtott, csak szájjal dicséretet mondó, újdonságokat hajhászó, vagy mint ez a karizmatikus is. Én ismerem ígéret, a baptista hitvallást, segítem a rászorulókat. A karizmatikus pedig távol állva könnyes szemmel így szólt, Istenem, megérintettél, és most egész életemet átformáló munkádra várok. Jézus mondja, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Van még néhány történet, nem olvasom őket tovább, szeretnénk kitenni a falőságra. Többi történt egy presbiterről és egy vállalkozóról szól hasonló felosztásban. Mind a kettő típusú embernek megvan a maga hencegése és meg lehet a maga alázata. Hol történnek ezek az imádságok? Az Isten tiszteleten. Ott, ahol Istennek a népe összegyülekezik. És lehetőség van arra, hogy beszéljünk a mi életünkről, a mi mindennapjainkról. A bizonyságtételeinkben ez a két típusú bizonyságtétel szokott megjelenni. Egyik ember, aki elmondja ugyanami vele történt, de Istennek ad dicsőséget. A másik ember is elmondja, ami vele történt, de úgy adja elő, hogy tapsoljuk meg őt. Hogy őt velegessük válva, hogy jó van testvér, te vagy a legjobb. Tudod mit? Legyél te az egyház elnök. Nem tudom, hogy ki mire vágyik. Isten látja a mi szívünket. Talán a gyülekezetben meg is bocsátjuk, hogyha valaki így imádkozik. Talán a gyülekezetben el is nézzük a másiknak, hogyha így imádkozik. Vagy elkezdünk ilyet imádkozni, hogy térjen meg. De amikor hétköznap a munkahelyeden vagy, az iskolában vagy, a szomszédaid között élsz, vagy bárhol vagy, amelyre Isten visz téged, vagy a te utad visz téged, akkor ez a fajta imádság az Isten dicsőségére mutat, vagy az embernek a nagy képűségére utal. Milyen hitünk van, milyen Isten képünk van? Függünk mi Istentől, vagy mi megoldjuk a magunk életét? Én sokszor esek ebbe a bűnbe, a feleségem jól tudnám ezt illusztrálni, hogy el tudom azt hitetni, még magammal is, de bárkivel, hogy én ezt meg tudom csinálni. És amikor néha beletörjük a bicskám dolgokba, akkor a felesége néz rám, hogy hát te Kovács Zoli vagy, neked ez így kéne menjen. És mondom, hogy nem megy így. Hát de azt mondja, hát ez nem ez vagy. Hát mondom, ez is vagyok. És már úgy nagyjából ismer, nem okozott nagy meglepetést, vagy remélem. De ez egy nagy beszélgetés volt közöttünk. Hogyan tudunk a kegyelemre, utaltságunkról beszélni, hogyha mi mindent kisújból kirázunk? Nem kell neked megbukni a vizsgán. A legjobb szakembernek kell nekünk lenni a szakmánkban. A legjobb tanulónak kell lenni, hogyha van erre képességünk. A legbecsületesebb embernek kell nekünk lenni, hogyha ez rajtunk múlik. De be kell ismerni a bűneinket, a hibáinkat. Akkor kezdenek el ezek az ígéretek működni. Én úgy gondolom, hogy Isten nem egy feledékeny Isten. Nem azért kell imádkozzunk, hogy emlékeztessük őt az ige versekre, amiket ő lediktált a Szentlélek által, amiket őt átadott. Pál azt, hogy én az Úrtól vettem, amit néktek át is adtam, ugye? Az úrvacsorai beszélgetünk, leírja Pál. Tehát Isten nem kell ezekre a gondolatokra emlékeztetni. Emlékezzünk Jézusra. Otthon a temetés után 4 nappal sír mindenki, maga az Úr Jézus is, és felkiált az Atyához, hogy Atyám, nem miattam, hanem miattuk. Lázár, jöjj ki! És küldje a segítőket, hogy segítsék Lázárnak a feltámadását, hogy vegyék le róla azokat a halotti lepleket. Ott van a nagy tömeg, éhesek az emberek, Jézus hátad a kenyérért és megtöri. És megtörténik a csoda, nem fogy el a kenyér. Jézusnak, mint Isten fiának szükség volt kérni az Istent, hogy megszabadítsa a kenyeret? Én nem hiszem. Jézus ott van a teremtésnél. Az ő hasonlatosságára lett minden megteremtve. Az embereknek volt szüksége Jézus imádságára. És most jövök az üzenethez, hogy a te nem hívő ember társaidnak van szüksége a te imádságodra. Lehet, hogy a szívedben ott vannak azok az igék, és magadban te ezekre tudsz emlékezni. De amikor ezeket az igeverseket hangosan elimádkozod, vagy a beszélgetésedbe beviszed ezeket a gondolatokat, nem is biztos, hogy szóról-szóra kell ezeket az igéket elmondani a mi fele barátainak, hanem olyan nyelven, hogy ők ezeket megértsék. Mert ezek az ígéretek működnek. Isten fia tanítja az embereket, hogy ha te gyereket kérdezed halat, hát akkor halat az neki, nem kígyót. Igaz? Aki keres, az talál. Ha ilyen bizalommal lehetünk a földi szüleinkhez, akkor mennyivel inkább a mennyei atyánkhoz? Tehát ezek az ígéretek működnek. Fontos az, hogy konkrétan kérjük. Ha valaki elkezd hosszan, és a mondat végét nem találva imádkozni, akkor a nem hívő emberek nem azt mondják, hogy hú, milyen keretteljes ember, milyen hosszan tud imádkozni, és milyen sokat, hanem azt mondják, hogy hát milyen az a mindenható Isten, hogy neki így el kell magyarázni, hogy mit is kérjük. Én nagyon szeretem azokat a boltokat, amikor bemegyek a boltba, én nem tudom, mit akarok venni, mert nem tudom elmagyarázni, meg nem is tudom, hogy hívják. Bemegyek, és azt mondom, hogy hát egy olyan dolog kéne nekem, amit erre szoktunk használni, a nevét sem tudom, a méretét sem tudom, és mondja a boltos, hogy tessék, itt van. Tényleg erre gondoltam. Hát maga ezt honnan tudta? Azt mondja, 25 éve ezzel foglalkozok. Milyen színben kéri? Jó lesz nekem ebben, akkor kifizetem, mennyibe kerül. Tehát Isten is így látja a mi gondolatainkat. Tudja, hogy mire van szükségünk, még mielőtt mi imába foglalnánk azt. Tehát fontos a konkrét kérés, nem az Istennek, nem neked, hanem megint a fele barátaidnak. Néhány dolgot írtam ki a teljesség igénye nélkül. Az anyagi dolgainkhoz adjon az Úr erőt, aznapi feladatainkhoz az Úr adjon erőt, adjon bölcsességet, hiába jó szakemberek vagyunk. Adjon bölcsességet, mert találkozhatunk új feladattal, nem várt feladattal. Nekünk akkor volt egy jó autóbalesetünk, azért jó, mert túléltük, amikor elkezdtük az autónak a merevségét, a lökhárítónak a masszívságát dicsérni, hogy ezek a japánok, ezek megcsinálták ezt az autót. Ez egy ilyen tolóajtós, ködlámpás, ez minden túl, hátfasztírozós. Indultunk Budapestről haza Debrecenben, jött az a veszélyes zöld, tudjátok, ez a piros lámpa, féktávon belül voltunk, előttünk megállt egy autó, hát mi nem tudtunk megállni. Hát az a nagyon masszív lökhárító az úgy eltűnt. Na most Isten véd meg téged, vagy a karosszériád? Isten ad neked menekülést egy betegségből, vagy ez az orvos, aki felszerezte az ellenszírumot? Ebben most nem menjünk bele, nyilván nem az a témák, csak az Úr, a Isten az, aki ad nekünk védelmet, ad nekünk gyógyulást, ad nekünk sikert az aznapi feladatunkba. Kérjünk konkrétan, akkor mi is tudjuk, hogy mit kell aznap csinálni. Egy a másik dolog, hogy az aznapi problémáinkra, feladatokra tudjunk koncentrálni, és ne kezdjünk el aggódni a holnapért. Az Úr adjon nekünk békességet, hogy minden napnak megvan a maga baja. Ma ezt a munkát lássuk el. Tudunk a holnapi dologról, de ne aggódjunk ezért. Imádsággal megelőlegezzük azt, hogy az Úr ad békességet. Elég veled után szabadon egy kis űrhajós képet hozzak. Nem tudom, hogy szeretnék ennyire egyedül lenni az imádságaimban. Az Úr Jézus azt mondja, hogy menj be a te titkos kamrába. Olcsóbb is, mint az űrutazás. Biztos, hogy van olyan hely, szín az életünkben, ami otthonunkban, vagy bárhol, ahol el tudunk vonulni messze a világtól. Ahol nincsen térerő, nincsen internet, nincsenek emberek, akik zavarnák a mi imádságainkat. Lehet, hogy ima órán, amikor imádkozik valaki hosszan, mert Isten jelenlétében érzi magát, megböki a pattársam, hogy ámen. Megküzdve a szakot, hogy ámen. Itt fent nincsen senki melletted. Ott te vagy is az Isten. Jézus, amikor röviden, konkrétan imádkozott, ő csak akkor találkozott az élő Istennel? Ő többször, olvassuk, hogy elmondta is, hogy imádkozott. Amikor még fiú voltam és otthon éltem szüleimmel, voltak különböző szabályok, amihez kellett magunkat tartani. Házi rendnek is hívhatjuk, vagy családi együttélés szabályainak. És ezeket többször átbeszéltük, megértettük, gyerekek tágítottuk így a határokat, minden gyerek próbáljuk dolgokat tágítani, a szülők meg nagyon lazák lesznek, mivel a harmadik testvér is annyi idős lesz, mint én akkor, de volt olyan helyzet, amikor dolgokat átbeszélgettünk órákon, éjszakákon át. És ugyanarról a témáról egy másik időpontban elég volt annyit, hogy akkor elmentem. Akkor én ezt megteszem. Akkor most elvinném a kocsit. És nem kellett megmagyarázni, hogy miért viszem el a kocsit, vagy minek viszem el, vagy akkor hány kilométert mehetek azzal a kocsival, vagy mennyit kell abban visszatankolni. Mert meg volt korábban beszélve. Nem spórolhatod meg az Istennel töltött időt. Nem működnek a rövid, a konkrét imádságaink úgy, ahogy mi a Bibliából olvassuk, ahogy látjuk más nagy embereknek, imaharcosoknak az életéből. Mert sokszor csak ezek a felszínes, rövid, konkrét, hétköznapi, nem is szent imádságukat látunk másik ember életében. És a mély, az Istennel sok időt eltöltött imádságokat nem látjuk egymás életéből. Nem is tartozik a senkire. Az életünk Istenre is rá tartozik. És azért választottam ezt az űrhajós képet, ennél a diánál olyan sok időt töltöttem el, hogy milyen képet tegyek ide. És végül ebben maradtam, mert ez számomra illusztrálja azt, hogy távol az emberektől, de mégis közel az Istenhez. Isten mindenütt jelen van. Nem tudunk úgy elmenni abból a világból, hogy ne lenne ott az Isten. Ezért mondja Jézus, hogy az Atya olyan imádókat keres, akik lélekben is igazságban, szellemben is igazságban, igazságosságban keresik, imádják az Urat. Az igenis egy szent cselekedet. Én szeretném, hogyha tudnánk imádkozni, nem csak most, az Isten tisztelet után, hanem a hétköznapokban. A hétköznapokban legyenek olyan imádságaink, amikor azt látják a munkatársaink, hogy ha ez a hívő ember imádkozik, akkor a vállalkozásunk sikerre fut. Ha ez az ember imádkozik, akkor elcsendesül az osztály. Ha ez a hívő asszony imádkozik, akkor a lakógyűlésen megegyezünk. Nem abban, hogy kihívja a mentőt, mert valakit fél óta lehetek, hanem meg tudunk egyezni az anyagiakkal. Ha ez az ember imádkozik, akkor ott történik valami. De hogy tudjunk így imádkozni, hogy Isten és a szellemvilágban legyen komolyságunk, szükségünk van arra, hogy időket, órákat töltsünk el az Úr jelenlétében, egyedül. Kitől tudjuk ezt a legjobban megtanulni? Magától az Úr Jézustól. Isten fiaként nem spórolta meg ezeket az egyedül léteket. És imádkozott, és imádkozott, és az Úrral volt. Nem szeretném, hogyha úgy mennénk haza, hogy na, elvallott van lesténk. Azt mondta a pász, hogy imádkozni kell sokat. Nézd a melletted ülő nagyon szép nőre, aki a feleséged, akinek itt van a párja. Én az enyémben nézek. Időt kell vele töltsön, mert én azt mondom. Érezzük, hogy sántít, igaz? Azért töltesz vele szívesen időt, mert szereted őt, mert vele akarsz lenni. Ha nem azért mentél hozzá a feleségül, mert azt mondták, hogy ezt kell csinálni. Hanem nem vágytál vele lenni. Vagy én nagyon hiszem, hogy remélem, hogy mindenki életében így volt. Amikor Isten jelenlétében lépünk és imádkozunk, akkor kétféleképpen mehetünk az ő jelenlétébe. Jézus így csinálta ezt, hogy sok a Bibliából erről prédikálnak, ezt kell tenni. Nem fog működni. Úgy meg fogod unni 10 perc után, hogy étvágyat sem lesz vacsorázni. De hogyha úgy mit tud Isten jelenlétében, hogy én vele akarok lenni, és gondolj az első képre, amikor elszakad a célna, mert én arra nem vágyok, hanem én arra vágyok, hogy erős kapcsolatban legyek az Úrral, akkor vágyni fogod azokat az esti vagy reggeli órákat, nem tudom, hogy ki mikor aktív, vagy mikor ér rá, hogy Istennel lehessen. És napközben, amikor sürgés van, pörgés van, események vannak, akkor elég és jóhagytás, hogy Uram, segíts, adj erőt. Akár hangosan, nyilvánosan a munkahelyen. és Isten cselekedni fog. Jézusnál is cselekedett, nem, nagyobbakat fog cselekedni. Ez benne van a Bibliában ígéretként. Maga az Úr Jézus mondja, hogy ti sokkal nagyobb dolgot fogtok cselekedni, mint amit én tettem. Hát ezzel a hittel szoktam én is imádkozni, ezzel a hittel imádkozzatok ti is, testvérek. Amen.